beszélgettem, hogy semmilyen új adat, új nyomtatvány nem került elő a bizonyítóknál a részletünkésbe. Amit most megkísérlek, az az ismert anyag újraolvasása egy másfajta szemlélet jegyében. Összesen 12 nyomtatvány maradt az utókor a Mancskói Bálint vizsgai gyűjtemény műhelyéről. Egy 13. létezésére erős közvetett adatok utalnak. Amit a jelen pillanatban tehetünk, az egy személyi háló megrajzolása, pártfogók, szerzők, olvasók azonosítása és a figyelem felhívása egyes kevésbé szem előtt lévő nyomtatványokra. Kezdjük a pártfogókkal. A Mancskói Nyomda 1588 késő nyarán kora őszén költözött Galgochról Izsolyba. A két hely közötti távolság mintegy 300 km, autóval ma körülbelül 4 órányi út, de ugye akkor nyilván egy kicsit több volt. Mindkét helység a Habsburgok által uralt Magyar Királysághoz tartozott, vallási szellemi szempontból azonban egész más volt a környezet. Nyugat-Magyarországon a Galgochhoz tartozott, ekkor még nem vált ketté szervezetileg a két nagy protestáns felekezet, így Mancskóított az evangélikus Szalmi és Durzó családok pártfogorták, Galgoch földesurai, illetve Forgács Imre, akinek vallási holtartozása nem határozható meg egyértelműen, református kapcsolatai és pártfogortjai is voltak. Ezzel ellentétben Bizsolya Tiszaninnen református esperességek, azon belül is a kassavölgyi abaúji esperesség területén feküdt, földbirtokosa ugyancsak gyámság révén, de Rákóczi Zsigmond volt. Rákóczi karrierje a Mágocsi Árvák gyámsága révén kapott erős lökést, így vállalhatta át 1587-ben az első teljes magyar bibliafordítás kiadásának támogatását is. Ekkor vehette fel a kapcsolatot Forgács Imrével és rajta keresztül Mancskói Bálinttal. Ebből következik, hogy 1587-ben még Galgochon indulhatott meg a Mancskói Nyomda fejlesztése, ennek jelei már láthatóak az utolsó itt kiadott 1588-as nyomtatványon, amelynek a címlapját láttuk Monok István előadásában tegnap. Rákóczi Zsigmond, mint pártfogó, aki ezt a nagy teljesítményű nyomdaüzemet, még az előzőhöz a bizsai emléktábla a nyomda helyén, és itt van Rákóczi Zsigmond. Tehát Rákóczi, mint pártfogó, aki ezt a nagy teljesítményű nyomdaüzemet 300 km-rel arrébb költöztette, helyet biztosított számára, és megvédte, nagy befolyással volt a továbbiakban is annak működésére. Ugye az első kiadvány maga a Bizsolyi Biblia, amelynek készült egy nagyobb szedéstükörrel tervezett változat a Mózes első két könyvéből. Az eremény ugye azt mondja, hogy 1589-90, de ez nyilván 1588 őszén történhetett, legkésőbb 1589. januárjában, mert aztán áttértek egy kisebb szedéstükörre, és februárban elkezdődött a végleges változat nyomtatása. Ugye itt van a Bizsolyi Bibliában az alap, ahol látjuk, hogy a Mancskóit megírja, hogy mikor kezdődött és mikor fejeződött a nyomtatás, februárban kezdődött. 89. februárjában és 90. júliusában fejeződött be. A Biblia fordítása, amennyire megítélhető, az abbói református egyházmegye szellemi terméke volt. A Károly Gáspár Gönczi első lelkész és Kassavölgyi Esperes által vezetett fordítói munkaközösség alkotása. Ez a költözés, ugye ez mindenki ismeri, de azért levetítem, ez a költözés Mancskóit számára, aki Bonnemisza Péter nyomdászaként kezdte pályáját, és alapvetően evangélikus környezetből jött, nagy váltás lehetett, ugyanis a két protestáns felekezet viszonya ebben az időszakban feszült és ellenséges volt. A Bizsolyi Biblia olvasóközönsége és elsősorban a reformátusok közül kerülhetett ki, mivel a könyv meglehetősen drága volt, és példányszámát valójában nem ismerjük, de nem lehetett magas, főként jó módon nemesek polgárok, nagyobb keresetű lelkészek jöhettek szóba, mint tulajdonosok és olvasók. Ugye ezt is hallhattuk Ecsedi előadásában, hogy 52 példány ismert legalábbis könyvtárban belőle, de ha hozzáveszünk a magángyűjteményekbe jutott felbukkanó időnként árveréssel is felbukkanó példányokat, akkor szerintem inkább a 60 felé közeledik. És ezeknek korai posszesszoraival kapcsolatban azonban hiányoznak még az alapkutatások, de arra már van 17. századi példánk, hogy egy református lelkész aktívan használta és széljegyzetelte 1590-es bibliáját, ugye őszerű kutatásaira utalok majd a lábjegyzetben. A bizsói bibliával kezdődik a nyomda-kassai kapcsolata, ugyanis Macskai bekötetlen példányokat állított elő bizsóiban, azokon még egy könyvkötőnek is dolgoznia kellett. Név szerint ismerjük a könyvkötőt, ő Michael Entner, aki Nürnbergben született 1553-ban, Magyarországra zsoldos katonaként került 1586-ban, majd Kassán telepedett le könyvkötőként, és Macskovittal való üzleti összekötetését dokumentum bizonyítja. Bizsói és Kassa között 40 km a távolság. Logikusan adódik a lehetőség a szoros kapcsolatok létrejöttére a közeli várossal, amelynek nem volt ekkor nyomdája. Még azt sem lehetett akadály, hogy az evangélikus kassai városi tanács hevesen küzdött a református befolyás elősödése ellen, amely elsősorban a magyar anyanyelvű polgárságot érintette. Kassai polgárok potenciális olvasók voltak, az ottani kereskedők részt vehettek a könyvek terjesztésében. A bizsói időszak kezdetére esik egy olyan nyomtatvány említése, amely a 13. lenne, de az eremény nem fogadta el, így ott nem szerepel. Az eset közismert, valaki feljelentette az udvarnál a frissen költözött műhelyt, vagy régi naptárt nyomta. Ugye erről is volt már szó, szintén Ecsedi Judit előadásában, hogy ez az az időszak, amikor a pápa által kezdeményezett naptárreformat nem akarták elfogadni a protestánsok, és dúlt a küzdelem ezügyben a harcoló kormányzattal. Az 1588-as királyi rendeletnek megfelelően Erdő főherceg utasította az illetékes szepesi kamarát és Rákóczi Zsigmondot, hogy kobozzák el a nyomdát. Rákóczi 1589. március 26-án kelt válaszában azt írta, nem naptárt nyomtak, csupán csak a Szent Bibliát. Mivel a levél kikerüli az egyenes választ, mert ugye jelen időben azt mondja, hogy ő most nem naptárt nyomtak, igaza van, mert a naptárt neki nyomtak. Én nem hiszem el, hogy az 1589-es évre szóló régi kalendálam nem létezett volna. Feltehetően 1588 őszén, ezt ugye, ahogy mondtam is, kinyomtatták, és mire a kormányzat felébredt, illetve feljelentették, addigra már régen is fogyott. A naptárak népszerűek is olcsók voltak, kiadások állandó jövedelmet jelentett a nyomdászoknak. Maga Macskovit is biztosan adott ki már kalendáriumot, ugye ezek csak töredékekből ismertek, ugye Debrecen 1580-ra és 82-re maradt ilyen töredék naptár, azért nem is tudok képet mutatni róla, mert nincs értelme, mert csak egy valami töredék volt a címlap nincs. Az nem ér a bizsói kiadás ellen, hogy nem maradt fenn belőle példány, ugyanis a bekötetlen kis füzetek, ugye erről is szó volt, már az állandó használatban könnyen elrontulódtak, lejártukra pedig el is dobhatták őket. A bizsói nyomda akár működésének minden évére kiadhatott ilyet, legfeljebb alkalmazta azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyeket a többi protestáns nyomda, akik mindkét egymástól ebben az időben 10 nappal eltérő változatot közreadták. Következő bizsói kiadvány egy szintén töredékesen fennmaradt perikópás könyv, azért oldalát ennek megmutatjuk, amely 1599-3 körül jelent meg, hogy egy címlap itt sincs. A filológiai hátteret Heltai János írta, megdolgozta ki, ez szerint valamikor 1551 és 61 között napvilágot látott Kolozsvárot egy javított perikópás könyv, ezt nyomtatta ki bécsi könyvkereskedő kérésére ismét Macskovit Detrekő 1581-82-ben, majd a szöveget változatlanul, de újra szedve Bizsolyba is közreadta. A bizsói kiadás egyetlen különlegessége, hogy magyarázatokat és imádságokat is tartalmaz. Naptárhoz hasonlóan ez is a nyomdász önálló kezdeményezése lehetett, hiszen a kiadvány típus vallás felekezettől függetlenül népszerű volt. Hely nyomdász és évszám megjelölés nélkül 1592-ben jött ki Sebastian Ambrosius vitaírat a Horváth Gergely ellen, Stancsics Horváth Gergely ellen, a mű a szepességi piktokálvinisták körül zajló vitasorozat része, és azért jelenhetett meg itt, mert Rákóczi Zsigmond nagyon jó kapcsolatban volt Tököli Sebestyénnyel, Késmár földes urával, ugye a piktokálvinisták és Sebastian Ambrosius fő pártfogójával, mindketten már, mint Rákóczi és Tököli, komoly nóbuszok voltak a főnemességben, és később együtt harcoltak a törökök ellen. Támogatta a kriptokálvinistákat a helyi református egyház is, de ez a vita meglehetősen kínos lehetett a túlnyomóan evangélikus környezetből jött, ezt már mondtam, Mancskovics számára, ezért hiányozhatnak teljesen a nyomtatványról a kiadás adatai. Tehát látjuk a címlapon, évszám van, de kiadás helye meg nyomdász nincsen. Szorosan kapcsolódik a Vizsai Biblia kiadásához az 1593-as Index Biblicus, ez Tökönyi Sebestyén, akit az előbb említettem, a Nemes levele a Tországos Levéltárban, és mellette van egy Nemes úr ábrázoló, aki talán ő. Na, akkor itt tartunk az Index Biblicusnál, hát ugye ennek a kiadványnak a filológiai részletkérdései forrását Vásárhelyi Judit tisztázta a hasonlás kiadás kísérő tanulmányában. Itt a nyomdász és a könyvkiadó szerzővé lépett elő, s művét Rákóczi Zsigmondnak ajánlotta, mint fő pártfogójának, de a Mágocsi családot is emlegette, hisz a kis Mágocsi Ferenc, Rákóczi mostoha, a fia lesz majd bizonynak az örökös. Itt csak ezt az egy tényt emelném ki, hogy a művő sárospataki példányát Pap Ferenc köttette be Kassán 1593-ban. Ő nem akárki, Papanttal kereskedő fia, az egyik leggazdagabb kassai polgár a 16. század végén, aki 1592 és 98 között volt aktív, és 1599 körül papatott meg. Azonos nevű fiát talán Károly Gáspár ajánlásával 1590-ben Szent Szimonár Albert tanította magántanárként rövid ideig, és később is levelező kapcsolatban álltak, mármint Szent Szimonár és az idősebb Pap Ferenc, sőt még az özvegye Anna asszony is adott neki pénzt 1600-ban. 1594-ben újabb késvárki vitaírat jelent meg Vizsolyban, szintén impresszum nélkül. Itt is csak évszámban és nyomdász kiadó hely nem létezik. Ebben Tököli Sebestyén udvari prédikátor a Tolnai Fabricius Tamás sietett Sebastian Ambrosius védelmére. A műajánlás a Dobó Ferencnek Sárospatak urának szól, aki szintén Rákóczi Zsigmond köréhez tartozott, és Szidérius János Tarcali református lelkész, Krakkai Demeter pataki tanár és Túri György ekkor még pataki diák írtak hozzá alkalmi verseket. A környéken Kassa mellett Sárospatak volt a másik jelentős kulturális centrum, színvonalas iskolával, nyüzsgő élete főnemesi udvarral, de nyomda nélkül, így nem véletlen, hogy a patakiak is megjelennek a vizsai műhely körül. 1596 körül került ki a nyomdából az a munka, amely egyfajta Apax Legomenon volt, az itteni kiadványok között, a Rimai János által írt Balassi Epicédium. A témáról már többször írtam, ezért csak röviden beszélek róla, nincs címlapja, és a kéziratos formában egyébként ismert prelimináriák is hiányoznak. Feltehetően Rákóczi Zsigmond volt a megjelenés kezdeményezője, mert a két elhunyt és egy gyászolt Balassi közül Ferenc Bálint Röccse az egri várban szolgált az ő főkapitánysága alatt. A csonkaságot az is okozhatta, hogy a mű kinyomtatása közben hallhatott meg Mancskovics Bálint. Mindennek ellenére a korszak egyik fontos irodalmi műve, amely egy szűk értő közönségnek Palosz magyar évadékainak szól. Rákóczi köréből Melik is Sátrai Mihály számított ide, akik szegről végül rokonok is voltak. A nyomdász halála késleltette Tolnai Fabricius Tamás egy újabb vitairatának megjelenését, az ez volt, amelynek címlapja, hogy a tartalmazza az előzőek azon soron az 1597-es évszámot, de ismét csak megjelenés helye is nyomda nélkül. Szepességi kriptokálvinista vita részeként megjelent Hő Éliás Láni munkáját igyekszik cáfolni, a szerző ekkor már sárospataki vezető lelkész volt, ezért értődözlőre esett hozzá Váci Gergely pataki iskola lektora, tehát segédtanára. Itt azt látjuk, hogy ismét összekapcsolódott a szepességi vita Sárospatakkal és Vizsolyjal. 1598-ból három kisebb terjedelmű alkalmi nyomtatvány ismert a vizsonyi nyomdából, az egyik egy 20 soros latin alkalmi vers, amelyben a névtelen szerző Zébald Artner kassai polgárnak gratulál Rozina lánya megszületése alkalmával. Ez egy ritka egylapos nyomtatvány, erről is szólt már szó, hogy ez az egylapos nyomtatványa mennyire ritkán maradnak fenn. Ugye a címzett, ez a bizonyos Zébald Artner, egy tekintélyes német polgár, akit elég jól ismerünk, 1994-től városi edző, 1597-ben a városi választott községben is a városi tanács tagja, és 98-99-ben a szószólója is volt. Ugyanekkor jelent meg egy másik kicsi nyomtatvány, Kaspar Frank négylapos latin győzelmi éneke Győr visszavételéről. A szerző a Kassán székelő Szepesi Kamara latin nyelvű számvevőmestere volt, ugyanakkor tagja Sebastian Ambrosius szepességi baráti körének, megint Kassa, meg Késmár, amit látunk. A mű ajánlása két császári hivatalnoknak szól, az egyik Erik Pasztokatlan Stéphane, császári szemlebiztos. Őt jól ismerjük, mert később a Bocskai felkelés alatt helyettes felső magyarországi főkapitányként sikertelenül próbálta megakadályozni város Kassa átállását. A másik címzett, akinek az arcképét is ismerjük, egy Hans Unterholzer von Kranichberg nevű felső magyarországi fizetőmester, később udvari fizetőmester lett, ezért is készülhetett volna arckép. Győr visszavételekor tökéli sebesség, ugye ez a nyomtatványnak a témája. Tököli Sebesén személyesen is ott volt az ostromlom soraiban, úgyhogy ez a munka témájával is részben Késmárhoz kapcsolódik. Tehát megint azt látjuk, hogy Kassa Késmár. A harmadik 1598-ban megjelent kis kiadvány is verses, de ismét csak a szepességi kriptokánista vitához kapcsolódik. Ez Kaspar Pilcius három latin himnusza, idézőjelben himnusza, Konrád Gerele ellen, a szerző Márkus Faludi lelkész, korábban rövid ideig Sárospatakon is volt rektor. Tehát megint azt látjuk egy bizony nyomtatványban, Sárospatak és Szepesség együtt. Az utolsó ismert vizsgai nyomtatvány szerzője Gönczi István, Károly Gáspár utódja a Gönczi lelkészségben. Ugye ez a pártharmónia, aki ismét csak a kriptokálvinista vitába szállt be, egy vitaírattal előszólt, írt hozzá Szidérius János, aki akkor már a Kassa-völgyi református egyházmegye esperese, üdvözlő verse szerepelnek még Szepsi vendégi Balázs Szepsi lelkész, valamint Margitai Láni Péter, Gönczi rektor ebben az időben. Ez az egyetlen olyan bizsgai vitairat, amelyen már fel van tüntetve a kiadás helye és nyomda, de ugye ez már nem a Macskorit Bálint, hanem az ismeretlen segédje, aki még néhány évig tovább viszi a nyomdát. Végig tekintve a nyomtatványokon és a személyi kapcsolatokon két fontosnak tűnő tanúság adódik. Az első, a bizsgai nyomda erőteljesen kapcsolódott Kassa városához, a könyvkötőhöz, a kassai magyar és német polgárokhoz, sőt később a Szepesi Kamara tisztségviselőihez is. Feltörténően jóval több olyan alkalmi nyomtatványt kiadott, amely a városhoz kötődött, de ezek a bekötetlen egy, legfeljebb négylapos nyomtatványok, vagy füzetek könnyen elvesztek. Már csak azért is így lehetett, mert ez volt a legnagyobb teljesítményű művei a korabeli Magyar Királyságban. Nehezen elképzelhető, hogy csak annyit produkált volna ezt a 12 nyomtatványt, ami ránk van. A másik tanulság a művek tekintetében kivalózódik egy szabálytalan háromszög, amire már többször utaltam. Vizsoly, az Abolyi Református Egyházmegye, Sárospata és Késmár, a szepességi kriptokálvinisták között. Ha mindezt a pártfogók nevével is jellemezzük, akkor Rákóczi Zsigmond, Dobó Ferenc, Tököli Sebestyén. Ugye a három pártfogó. Talán nem túl merész az a feltételezés, hogy ez a szövetség már a Vizsoly Biblia kiadásánál is fennállt. Dobó és Tököli támogathatta még anyagilag a nyomda fejlesztését és költözhetését és megjelentetését. Itt utalok arra, hogy Szent Simonnál Elvert azt írta később, hogy a Hanai Biblia ajánlásában, hogy Rákóczi Zsigmondnak és több tekintetes uroknak kegyes segedelme kell, tehát a több tekintetes urak az a Tököli Sebestyén és a Dobó Ferenc volt nagy valószínűséggel, hisz állandóan ezt látjuk a Vizsoly nyomtatványokból, hogy Késmár, Sárospatak, Vizsoly. A továbbra is megoldatlan kérdés, hogy mi lett a nyomdával 1599 után, Amit tudunk, ugye, hogy Mancskói 96-os halála után nem volt hozzá hasonló kaliberi vezetője a nyomdának, ismeretlen utódra a latinul sem tudott rendesen. A körülmények is egyre rosszabbak lettek, ugye 15 éves háború, ellenreformáció, és ugye hát közben mindenki megöregszik, meghal, 1600-ban meghal Sebastian Ambrosius, a szebességi kriptopárminiszták vezére, és ezzel a vitákon is lassan elcsikultak, ugye, és ezek a kiadványok megszűnnek, amik ebben a vitában íródnak. A főnemesi pártfogók kiöregettek és fokozatosan visszavonultak, ugye a Dobó Ferenc meghal 1603-ban, Tököl és Ereskén és Rákóczi Zsigmond ugye még nagyon aktívak, de ők is nem sokára elmennek, ugye 1607-ben, 1680. És ami a lényeges, hogy 1600-ban 18 éves lett Márkocsi Ferenc, a törvényes örökös, és átvette örökségét, benne Bizsolyt, mostohabjától, Rákóczi Zsigmondtól, akivel ezt követően nagyon feszült lett a viszonya, annyira, hogy 1603-ban pereskedni is kezdtek ugye, az örökséggel, ugye a szokásos konfliktus, hogy a gyámfiú az a vádolja a gyámapát, hogy rosszul gazdálkodott, és a bizonytalan és egyre romló külső feltételek között a nyomda személyzete valószínűleg egyszerűen szétszerelhetett. És köszönöm szépen.